Ez a gyülekezet, egy néhány percig a gyerekeket szeretném, most nem mondani akarok nektek valamit, hanem egy kicsit kérdezgetni akarlak benneteket. Hogy azt hiszem, minnyáján észrevettük, hogy a nyárnak vége. Alaposan beköszöntött az ősz, hűl a levegő. Szeretném kérdezni, hogy nyáron sikerült eljutnotok? Hát tudom, hogy most nálatok Kányái kisbaba született, de vízparton voltatok a nyáron? Tessék? Ábel, voltatok ti vízparton? Sikerült eljutni? Hát nem nagyon hallom. Zsófi? Volt? Ti nem voltatok? Janka tudja? És hol voltatok, Janka? Hol voltatok? Ábel? A Tiszán voltatok. Balatonon is voltatok. Hajót láttatok rajta biztos, ugye? És hajóban ültetek már? Te ültél már? Komp, hát az is hajó. Hát hogyne? Az jó nagy hajó. És Ábel, te milyen hajóba ültél már? Komppal mentetek át ti is. Ugye autóval együtt? Hogy az autó is rajta volt a kompon. De jó. Hát ez nagyon érdekes. Nimród is. Hát akkor nektek vannak már vízi élményeitek. És mit szoktak még csinálni a vízen emberek, nem tudom, víz közelében? Úszni szoktak benne. Ugye, akik megtanulnak úszni, azok tudnak úszni is benne. Uszodában is van víz, hát ott mesterséges vizet csinálnak. Tessék? Játékok is vannak ilyen helyeken. Hát látjátok, hogy azért olyan sok mindenről gondoskodott már előre az Isten, persze azóta az emberek is kitaláltak sok mindent, hogy már játékot is csinálnak a vízparton, hogy jobban eltöltsék az időt a gyerekek. Tulajdonképpen egy csodálatos dolog ez a víz, nem? Hogy amikor hajók húzhatnak rajta, nem beszéltünk arról, hogy vannak emberek, akik horgásznak is, meg halásznak hálóval, kifogják a halakat. Jézus korában tudjátok-e, hogy kik voltak azok, akik horgászattal vagy halászattal foglalkoztak valamelyikkel? Kik voltak azok, akik halászattal foglalkoztak? Hát az apostolok közül jó páran. Péter, András, a testvére, aztán János, meg Jakab, akik szintén testvérek voltak. Nagyon sokáig a halak jelentették a szegény embereknek a táplálékának a java részét. Ugye akkor még sokkal tisztábbak voltak a vizek, sokkal egészségesebbek voltak a halak, tehát azokat meg lehetett enni. De ma is a világnak egy jelentős része tulajdonképpen a halból él. Igaz, hogy ma már sajnos nagyon-nagyon le vannak pusztulva a vízi világ. De én nem ilyen szempontból gondoltam, hogy a vízről beszéljünk, hanem hogy amikor rajta voltatok a hajón, a kompon, ezek szerint mindegyikötök ült már kompon, úgy közelről lehetett látni a vizet. Azért érdekes volt, szép volt, ugye?
Igen.
És tudjátok, hogy amikor vihar van, akkor hát itt a szárazföldön is olyan kellemetlen tud lenni a vihar, de a vizen ott még veszélyes is tud lenni. Hogy mennyire veszélyes tud lenni, mikor nagy vihar van, és nagy hullámok vannak, és bizony hajók elsüllyedhetnek a viharban. Hát azért is gondoltam, hogy emlékezzünk vissza a nyár kapcsán a hajózásra, meg a vízre, meg ezekre a dolgokra. Mert most Pál apostol egyik tengeri útjáról szeretnék majd olvasni, és persze annak előzményéről is szeretnék szólni. Ugyanis Pál apostol a Róma beliekhez írt levélben, amit Efézus városából írt a rómaiaknak, a levél végén megemlékezik arról, hogy mennyire vágyódik, hogy találkozzon velük végre személyesen is. Annyira eltervezte Pál, hogy elmegy Rómába, ugye talán egy utolsó útját tervezte még így, mert már idős ember volt Pál, és tudta, hogy hát azért a végtelenségig nem lehet feszíteni ezeket a dolgokat, de hogy nem csak, hogy tanuljon az ő hitükből, és ők is tanuljanak tőle, hanem az volt a terve, hogy Rómában levő keresztényekkel, mikor jól megismerték egymást, és egymást bátorították, akkor imádság után együttesen elmennek egészen Spanyolországba. És ott hirdetik az igét. De mindenképpen vágyakozott Pál arra, hogy a volt görög virág és még a római világnak is jelentős városai után Efézus, Korintus, Atén, Filippi ezután végre megismerje az akkori világ fővárosát, Rómát is. Hiszen tudta, hogy ott is sok-sok értékes lelke van az Istennek, és meg kéne, hogy ismerjék Jézust, az ő megmentőjüket, hogy minél több embert megmentsem. És ez a vágya Pál apostolnak vajon teljesedette? Hát egy bizonyos értelemben igen. Egy bizonyos értelemben igen. Ment Róma felé. És egy fényes tárgy volt az ő ruházata között. Tudjátok-e, mi volt az a fényes tárgy? Csillogott, villogott. A bilincs a kezén. Ott állt Agrippa király, meg Festus előtt, meg korábban Félix előtt, meg főemberek előtt, az főtanács előtt. Ugye főleg, amikor Agrippa király és felesége bevonultak ugye a tárgyalóterembe, akkor a legfényesebb ruhájukat vették föl. Tudjátok, hogy hogy nézett ki akkor egy királyi ruha? Persze mindenki a legjobb ruhájában jelent meg. Írja is a Szentírás, hogy a város minden főembere megjelent ezen az alkalmon. És mindenki ott volt, hatalmas pompa, hatalom, ott voltak a testőrök, a katonák ezekkel a csillogó vállapokkal és mindenféle felszereléssel. És ott volt egy egyszerű, idősödő ember, akinek csillogott a tekintete és a bilincse. Ez a kettő csillogott. Fogoly volt már évek óta, de a tekintete nem homályosult el. A lelkület az ugyanolyan jó volt. Ezt a tulajdonképpen gyenge jellemű, becstelen királyt hogy szólítja meg Pál apostol? Micsoda udvariassággal? Nem azért, hogy kedvében járjon, hanem azért, mert elismerte a felsőbbség iránti kötelezettségét, hogy ő alárendeltje ennek a királynak. Pedig mennyivel magasabb rendű ember volt Pál. És aztán tudjátok, hogy mivel hivatkozik a császárra, appellált még korábbi alkalommal, emiatt az új helytartó császárhoz küldi, ő nem akar csak úgy elbocsátani egy embert, még akkor sem, ha meggyőződött arról, hogy ártatlan. Elküldi a császárhoz. És mennek a hajóval, már ősz van, ezt tudjuk, mert az ünnepeken ugye már nem lehetett ott. És az őszi ünnepek után odaérkeznek egy kikötőhöz, Kréta szigeténél, és ott mondja a hajós kapitánynak, hogy ne menjenek tovább, hanem teljenek át itt, mert most már jönnek a rossz idők, és nem fognak eljutni már Itáliába. Fogoly volt, nem vették komolyan, pedig akkor már volt tekintélye, mint fogoly is, mert látták, hogy nem közönséges ember, közönséges köztörvényesekkel volt összezárva. Nem fogadták meg a tanácsát, mivel éppen akkor szép idő volt, volt egy hajó, amelyik ment tovább Itália felé, fölültek rá, és indultak neki Itáliának. És viharba kerültek. És aztán olvasom a 27. fejezetben, a 21. versben, 20. verstől olvasom inkább, a 27. fejezet 20. versétől. Mikor pedig több napon át sem nap, sem csillagok nem látszottak, és nem kis vihar szorongatott, továbbra minden reménységünk elvétetett életben maradásunk felől. Mikor pedig hosszas volt már az étlenség, akkor Pál felállván ő közöttük mondta: jól lehet, szükséges lett volna, ó férfiak, hogy engedelmeskedve nékem ne indultunk volna el Krétából, és elkerültük volna ezt a bajt és kárt. Mindazáltal mostanra nézve is intelek benneteket, hogy jó reménységben legyetek. Mert egy lélek sem vészel közületek, hanem csak a hajó. Mert ezéjjel mellém állott egy angyal az Istennek, akié vagyok és akinek szolgálok is, ezt mondván, ne félj, Pál, a császár elé kell néked állanod. És ími az Isten ajándékba adta néked mindazokat, kik te veled hajóztak. Annak okáért jó reménységben legyetek férfiak, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott. Tehát érdekes dolog apostolok cselekedetei 27. fejezetében ez a leírás. Isten megjelent álmában Pálnak. Ugye ez nem az első alkalom, hogy Isten megszólította Pált. Volt egy első alkalom is, amikor Isten megszólította Pált. Mikor szólította meg legelőször Isten Pált? A damaszkuszi úton. És emlékeztek-e rá, hogy akkor Pál, ugye leesett a lóról, elveszítette a látását, ugye ezt mondja el Agrippa királynak is, már harmadszor jelenik meg az írásokban ez a történet. Volt-e Krisztus feddésében akkor bátorítás Pál részére? A damaszkuszi útnál. Hát hogy ne lett volna? Mit mondott neki? Elmondta, hogy választott edény vagy. Bár úgy tudom, azt Anániásnak mondta. Vagy Pálnak is mondja? Erre most nem emlékszem pontosan. Lehet, hogy Pálnak is mondja. Most ezt nem erre gondoltam, azért vagyok bizonytalan ebben. Amit mondott neki, nehéz néked az ösztök ellen rugódozni. Tehát Pálnak azt mondta, hogy ne küzdjél már az üdvösséged ellen. Ne küzdjél a lelkiismereted elhallgattatása miatt. Nehéz neked elhallgattatni a lelkiismeretedet. Én úgy gondolom, Pálnak ez volt a legnagyobb biztatás. Aztán megtudta, hogy amikor a keresztény elment hozzá, aki nem akart szóba állni az Isten gondolatával, hogy neki kell Pálhoz mennie, és elment hozzá, hogy megkeresztelje, tehát elment ahhoz az emberhez, akinél Pál megszállt vakon, és akkor mondja neki az Isten, hogy választott edényem nékem, és ő neki még sokat kell szenvedni az én nevemért. És Pál fel is vállalta. Felvállalta a szenvedést, mert most már tovább nem küzdött a lelkiismerete ellen, felvállalta a küzdelmet, a nyomorúságot, olvassuk a korintusi levélben, a második levélben, hogy micsoda megpróbáltatásokon ment át, írta azoknak, akik nem akarták őt elfogadni, hogy hányszor szenvedett hajótörést, tehát ezek szerint nem is egyszer, hanem háromszor, és megostoroztatott, és kalodába zárták, és megalázták, megkövezték, és a többi, tehát többször volt életveszélyes helyzetben. És most megint itt van a hajón. És azt mondja neki az Isten, hogy neked a császár elé kell menned. Miért lehetett ez Pálnak bátorítás? Mert látjuk, hogy már ő bátorítja aztán a hajósokat, meg a rabokat, meg a katonákat, mindenkit. 200 valahányan voltak ezen a hajón. Tehát sokan voltak, nagy hajó volt. És miért volt ez bátorítás Pálnak? Miért lehet bátorítás nekünk is, hogyha tudjuk, hogy valami még meg kell, hogy történjen az életünkben?
Addig nem hallhatunk meg.
Tudjátok, mi az élet, az emberi életnek a legnagyobb tragédiája? Legtöbbször nem a halál. Legtöbbször nem a betegség, hanem a céltalanság. Amikor nincs igazi célja az embernek, nincs küldetése. Ezzel kapcsolatban hadd mondjam el két tapasztalatát úttörőinknek, az egyik Ellen White, a másik Bécz kapitány története. Lehet, hogy már elmondtam régebben, nem emlékszem rá. Egyszer Ellen White-ék a keleti parton, az óceánon hajóztak, egyik városból a másikba, és viharba került a hajó, és óriási vihar volt, nem olyan, amilyen szokott lenni, hanem ez egy nagyobb vihar volt, és majdnem fölborult már a hajó. Mindenki fogadkozott, és sírt, és jajgatott, és imádkozott, csak hogy partot érjünk egyszer. Ellen pedig szépen csöndben üldögélt egy padon, és kapaszkodott, és látszólag nem csinált semmit. Mellé ült egy fiatal asszony, és megfette, hogy te nem féled az Istent? Hát látod, hogy mindjárt elsüllyedünk, miért nem imádkozol? Ez annyit jelentett az ő olvasatában, hogy miért nem kiabálsz? Mert az emberek így imádkoztak, hogy jajgattak és kiabáltak. Nyilván Ellen is imádkozott. És akkor ő azt mondja, hogy tudod, ha nekem nincs már Istentől elrendelt küldetésem a jövőben, akkor olyan mindegy, hogy hogyan halok meg. De ha Istentől rendelt küldetésem van, akkor az óceán összes hulláma sem fogja felborítani a hajót. Ez óriási dolog. Béc kapitány pedig, mielőtt megismerte volna az advent igazságot, mindig is egy jóra való keresztény ember volt, és nem tudott egyetérteni a rabszolgatartással, ugye a déli államokban rabszolgatartók voltak, a fehérek tartották a feketéket rabszolgaként, és amikor megismerte az evangéliumot, ő ment le a déli vidékre, de már ismerte mindenki, hogy ő ebben a rabszolga felszabadító mozgalomban vezető ember volt korábban. Már nem vett részt ilyen alkalmakon. Milyen érdekes, hogy akkoriban emberek megismerték az Isten üzenetét, a legfontosabbat, ami létezik, még annál is fontosabb, hogy van rabszolgatartás vagy nincs. Értsd ezt mai nyelvre lefordítva. Tehát milyen érdekes, hogy emberek megismerték az Isten üzenetét, és azonnal szakítottak még a jó irányú politikai mozgalmakkal is. Mert Béc is szakított. Pedig a kereszténységgel tulajdonképpen összhangba lehetett volna hozni, hogy ne legyenek rabszolgatartó társadalmak. Ha csak nem hiányzik valami a Bibliából. Mégpedig az az igehely, amelyik bátorítana bennünket arra, hogy szabadítsuk fel a rabszolgákat. Mert ilyet nem olvasok. Olyat olvasok Ézsaiás 58. fejezetében, hogy akik a bilincseket megoldják. De az mire vonatkozik? A bűn megkötöző hatalmáról, a bűn rabszolgáit kell felszabadítani. Ott van Béc, a délieknél ők persze nem tudták Bécnek ezt a tiszta látását és a politikától való elkülönülését. Rögtön körbefogták a fehérek, amint megjelent ott valamelyik városban, és fenyegették életveszélyesen, és mondták, hogy miért jöttél ide? Fel akarod szabadítani a fekete szolgáinkat? Erre mondta Béc, nem, én nem csak őket szeretném felszabadítani, hanem elsősorban titeket szeretnélek felszabadítani a rabságotokból, hogy a bűnrabjai vagytok. Erre mondták, te nem fogsz itt semmit se csinálni, mert megölünk. Innen te már élve nem mész ki ebből a szobából, mikor körbevették valahol. Akkor Béc azt mondta, nézzétek, hogyha én magamtól jöttem ide, és nem az Isten küldött ide, akkor gyertek. De ha az Isten küldött ide, hogy én beszéljek nektek az evangéliumról, akkor ti egy újjal se fogtok hozzám nyúlni. Mire alapozhatta ezt Béc? Valamire kellett, hogy alapozza. Ő nem kapott látomást. Mert Béc nem a saját akarata szerint végezte az Isten iránti szolgálatát. Miért? Lehet a saját elgondolásunk és saját akaratunk szerint is szolgálni Istennek? Hát lehet, csak nincs értelme. Gyakorolják néhányan? Tehát nagyon nem mindegy. Tehát Béc kapitányt az Isten lelke vezette oda. Ő pontosan tudta az ige tanulmányozása és az ima élete kapcsán, az imára kapott válaszként, hogy neki most mennie kell a déli vidékre. Ott még nem hirdette senki Jézus második közeli eljövetelét. És azoknak az embereknek is készen kellene várniuk Jézust. Béc nem a látása szerint élt és járt, hanem hit. Hitben járt. De térjünk vissza párra. Tovább folyik a vihar, az emberek esznek, kidobálják a holmikat az evés után, aztán Pál apostol még leleplezi a 27. fejezetben, olvassuk, hogy a hajósok, mikor látják, hogy minden veszve van, a csónakkal el akarnak menekülni. Pál figyelmezteti a kapitányt, hogy vigyázat, el akarnak menekülni a hajósok, és akkor mindenkinek vége lesz, mert a hajósok is meghalnak, hát azzal a csónakkal sehol nem fognak eljutni. És akkor a katonák elvágják a köteleket, és a mentőcsónak belesik a vízbe. Nincs menekvés. És aztán olvasom a 28. fejezettől, ugye ettől kezdve már a hajó zátonyra fut a sziget közelében, és mivel megrekedt az eleje a hajónak, óriási hullámok szedték szét a hajó hátulját. Már repedzett szét az egész hajó, és esett szét. És a 28. verstől olvasom, hogy miután mindenki kiúszott a száraz földre, és valóban igaz volt az ígéret, amit mondott nekik az Isten, hogy senki nem fog elveszni. De igen, még egy fontos eseményt is olvashattunk a 27. fejezetben. Amikor látták, hogy itt most már hajótörés lesz, a katonák, mivel tudjátok, a katonák az életükkel feleltek a foglyokért. Most azt is gondolhatjátok, hogy azok a foglyok, akikkel együtt volt Pál, azok azért nem közönséges zsebtolvajok voltak. Mert zsebtolvajlásért, meg kis hazugságért, meg csalásért nem szokták rögtön a császárhoz küldeni őket. Ezek a legelvetemültebb gazemberek voltak, akik léteznek. Ezek egytől egyik köztörvényes bűnözők voltak, akiket most már a legsúlyosabb büntetésre akartak kirendelni. Nem közönséges bűnözők voltak Pállal összeláncolva. És mire gondoltak a római katonák? Fejetlenség van, mindenki menekül, ahogy tud, mielőtt ez bekövetkezne, ki kell végezni a foglyokat. Mert ha kivégezték, már nem felelnek értük. És Pál ezt is megakadályozza. Érted, ki akadályozza meg? Pál meg tudta volna ezt akadályozni? Az Isten akadályozta meg. Mert látták, hogy Pál különleges ember. Nem engedték, senki nem halt meg, a foglyok sem, kiúsztak a szigetre. És miután szerencsésen megmenekültek, akkor megtudták, hogy Melittának neveztetik az a sziget. Málta szigetére kerültek. Érdekes dolog, tegnap tudtam meg Bibliaórán, azért is prédikálok ma erről, mert most fejeztük be Győrben az apostolok cselekedetei tanulmányozását Bibliakörön, és ott tudtam meg valakitől, hogy a nővére járt is ott, Málta szigetén óriási kultusza van Pál apostolnak. Szinte minden templom Pál apostola, és minden Pálról szól, tehát szinte istenként tisztelik a keresztény Máltán Pált. Nem tudom kinek a dicsőségére, de majd meglátjuk. A barbárok pedig nem közönséges emberséget cselekedtek mi velünk, mert tüzet gerjesztvén befogadtak minnyájunkat a rajtunk való záporért és a hidegért. Mikor pedig Pál nagy sok venyigét szedett és a tűzre tette, egy vipera a melegből kimászva az ő kezére ragadott. Mikor pedig látták a barbárok az ő kezéről függeni a mérges kígyót. Tehát megragadta a kezét a mérges kígyó, Pál nyilván kikapta, mert fájt neki, és lógott róla a mérges kígyó. Hogyan tud lógni egy mérges kígyó valakinek a kezén? Hát csak úgy, hogy beleharap. Ha vipera harap bele. Tehát az egyik legmérgezőbb mérges kígyó. Mert vannak olyan mérges kígyók, amelyiknek a mérgével még úgy, ahogy lehet bánni, a viperáival nem. Ha csak nincs meg azonnal az ellenszérum, persze akkor még ki tudott az ellenszérumról senki. Tehát Pál kezébe belemart a kígyó. Nézzük, mit van, miről van itt szó. Mondának egymásnak, nyilván gyilkos ember ez, kit nem hagyott élni a bosszúállás, noha a tengerből megszabadult. De néki, minek utána a kígyót lerázta a tűzbe, semmi baja sem lett. Azok pedig azt várták, hogy ő meg fog dagadni, vagy nagy hirtelenséggel halva rogyik le. Mikor azonban sok ideig várták, és látták, hogy semmi baja nem lesz, megváltoztatva értelmüket, Istennek mondották őt. Egy kicsit változékony észjárás. Hála Istennek mára kipusztult már ez az észjárás. Ugyanígy gondolkodnak ma az emberek. Tömegek gondolkodnak így. Nem pogányoknak nevezik magukat, keresztényeknek. De ugyanígy gondolkodnak. De most én nem akarok többet időzni. Azok pedig, hetedik verstől olvasom, annak a helynek környékén voltak pedig a sziget főemberének név szerint Publiusnak mezei jószágai, ki befogadván minket 3 napig nagy emberségesen vendégül látott. Lőn pedig, hogy a Publius atya hideglelésben és vérhasban betegen feküdt, kihez Pál bement, és minek utána könyörgött, kezeit reál vetve meggyógyította őt. Érdekes ez a jelenet. Tehát ott van egy főember. Tudjátok, ez Pálnál már nem volt probléma, de Péternek rettenetesen szenvedésen kellett keresztül mennie, mire végre hajlandó volt bemenni Kornélius házába. Tehát zsidó ember nem ment pogány. Ez pogány ember volt? Ez a... Hát hogyne? Persze, Mátán egyértelmű, ugye? De milyen rendesek voltak ezek a pogányok. Tehát érdekes, aki nem hívő, ő is tud rendes lenni? Most megint egy nagyon buta kérdés volt. De sajnos majdnem erről szól a valóság. Hogy egyáltalán nem biztos, hogy a rendes emberek csak a hívők között találhatók. Sőt, micsoda emberbaráti szeretet volt ezekben az emberekben, akiknek ennyire nem volt Isten képük, ennyire nem tudtak semmit a vallásról, az Istenről, a gonoszokról, semmiről nem tudtak semmit, és mégis tudtak rendesek lenni. Ma keresztények léteznek olyanok, akik gyűlölik az atyjuk fiát. Gyűlölik azt, aki ugyanazon a hiten van. Nézzük tovább. Pál bement Publius atyához, aki hideglelésben és vérhasban betegedett meg. Mennyi esélye volt a továbbélésre ennek az embernek? Hát a nullával volt egyenlő. Pál rátette a kezeit. Mennyire fogalmaz pontosan ez a szentírás? Csak Pál kezei voltak-e fölött a beteg ember fölött?
Imádkozott.
Igen, mondja Pannika, hogy Isten. Igen, én is hiszem. De még egy ember keze is ott volt. Az egyik keze biztos, hogy ott volt. Tudjátok, kié? A vele összeláncolt katonái. Pál ilyen fogoly volt, hogy össze volt láncolva egy katonával. És a katona nem oldotta le a bilincset. Mert amikor kiúztak a partra, visszarakták a bilincset a kezére. És az egyik keze oda volt láncolva a katonáihoz. Ugye a pogány római katona ugyanúgy föltette a kezét. Persze nem az ő keze volt a lényeg, hanem Pál keze volt a lényeg. Meggyógyult. Mindenkatlan azért megtörtént, egyebek is, kik betegek voltak a szigeten, őhozzá jövének, és meggyógyultak. Kik nékünk nagy tisztességet is tettek, és mikor elindulánk, a szükséges dolgokkal elláttak. Visszagondolva Pál eddigi életére, amit megtudhatunk a Szentírásból. Hányszor tett nyilvánvaló csodát Pál életében az Isten? Mondjatok egy-két esetet, amikor Pál meggyógyított embereket. Én ilyen értelemben értettem. Tehát tudom, tett csodát Filippi börtönében, tudjátok, az angyal kiszabadítja, megkövezik, meghal szinte, és mégis életben van. Tehát rengeteg ilyen csoda volt. Igen. Amikor leesett, és meghalt, és Pál föltámasztotta. Kilökte ki azt a fiút az ablakból. Igen. Mondja ő. Mondják a körülmények. Sátán. Elaltatta a fiút, mert Pál hirdette és éjfélig elnyújtotta a prédikálását. Sátán közbelép, tönkre kell tenni. Mert hogyha meghalt ez a fiú, gondoljatok bele, akkor mi lesz Pál prédikálásának a gyümölcse? Micsoda az űrzavar? Ez marad meg mindenkibe. És ezért Isten, hogy ne ez maradjon meg mindenkibe, tett egy csodát. De nem véletlen, hogy bocsánat, de az Isten az nem szére-szóra teszi a csodákat. Itt a nagy csodaváró keresztényeknek üzenem. A hatalmas Pál apostol, akárcsak Keresztelő János, hát jó, most már átért csodát, ott, amikor feltámasztott az ifjút. De Keresztelő Jánossal sem történt semmi, sőt, ő semmilyen csodát nem cselekedett. Ott is úgy említi az írás, hogy másokat nem gyógyított meg. Péter már korábban feltámasztott a Tábitát. Meg az apostolok. Péter, amerre elment, a ruhája árnyékára is meggyógyult. Tehát értek, szóval a többiekkel történtek csodák. Pállal nem. Az az egy kivételével. Most pedig azt látjuk, hogy nem csak ezt az idős ember gyógyítja meg, hanem egymás után gyógyulnak meg emberek. Miért így döntött az Isten, hogy most pedig csodák sorozatát engedi meg? Mert a pogányokat csak így lehetett megnyerni.
Szívét, és ez jó indulatra indította aztán Pál.
Még jobban jó indulatra. Eddig is már jól viselkedtek igen, velük, de...
Igen, és akkor lajóra szálltak újra, akkor hát segítségükre voltak, ellátták a szükséges dolgokkal.
Igen. Na most képzeljétek el, hogy amikor valaki mondjuk közülünk az imájára vagy kézrátételére valakit meg tudna gyógyítani, és akkor hogy néznénk az illetőre? És az illető hogy fogadná azt, hogy, na látjátok, Péter ugye járt a vizen, mert annyira vágyakozott Jézushoz menni. És le nem vette a tekintetét Jézusról. Egyfolytában Jézusra nézett. És járt a vizen. És eszébe jutott. János nem jár. András se. És így visszanézett. Pálban bent volt-e ez, hogy én most visszanézek a többiekre? Volt-e ő benne olyan, hogy most hát az előbb már istenként akarták tisztelni. Honnan tudjuk, hogy Pál nem fogadta az elvtelen tiszteletet és hódolatot?
Hát egy Efézus városában, amikor ott is áldozni akartak neki.
Igen. Például, és ott is azonnal nekik rontott, hogy azt már nem. Itt pedig azt látjuk, kik nékünk nagy tisztességet is tettek, fogadta azt, hogy őket különleges emberként kezelték, nagy tisztességet is tettek, és mikor elindulánk, szükséges dolgokkal elláttak. Tehát nem olyannal, ami csak az én dicsőségemet szolgálja, meg csak a hírnevemet és a többi. Pál továbbra is viselte azt a fénylő, csillogó ruhadarabot. Már ruhadarab volt neki. A bilincset. És aztán, ahogy tovább vonulnak, ugye ellátták őket mindenféle szükséges dolgokkal, a Kásztor és Pollux hajóval elérkeznek Szirakúzába, ott maradnak 3 napig, aztán eljutnak végre Puteoliba, és amikor ott vannak, ott atyafiakat találnak, és akkor kérték, hogy hadd maradjanak 7 napig, és onnan mentek tovább. De 200-valahány kilométert kellett gyalogolni. Az rengeteg. És képzeljétek el, hogy 200-valahány kilométert gyalogolnak, megláncolva a foglyok, meg mellette a katonák. Akkoriban, a pogány világban, de ma is így van ez egyébként, középkorban is így volt, mikor vittek, mert ezeket szinte majdnem mindegyiket ki fogják végezni. Ezek ilyen foglyok voltak. És viszik őket Róma felé, hát a lakosság általában hogy szokott az ilyen fogolycsapatokra nézni? Micsoda szenzáció, nem? Vagy micsoda gúnyolódás, szitkozódás, és micsoda humorizálás, meg egyéb lehetett ott. Dobálták őket, és őnekik tűrni kellett. És oda voltak láncolva, különösen a veszedelmesebb foglyok, oda voltak láncolva a katonához, mint Pál is. És aztán mégis az atyafiakkal együtt lehettek, mikor pedig Rómába jutottunk, a százados átadta a foglyokat a testőrök sereg fővezérének, Pálnak azonban megengedték, hogy külön lakjék. Ja nem, bocsánat, hogy utána még, holmikor pedig atyafiakat találtunk, kértek minket, hogy náluk maradjunk 7 napig, és úgy mentünk Rómába. Onnét is az atyafiak, mikor mi dolgainkat meghallották, nékünk előnkbe jöttek, Appii Forumig, Tres Tabernáig, és mikor Pál meglátta őket, hálákat adván az Istennek bátorságot vett. Tehát milyen lehetett ez a vonulás, amikor akár már elé is jöttek keresztények, mert hallották, hogy jön Pál, akár ott a tömegben emberek fölismerték, hogy ő Pál apostol lesz. Találkoztak vele talán Korintusban, vagy valamelyik városban, mert tudjátok, Klaudisz idejében a zsidók ki voltak üzve a fővárosból, és szerte a görög világban helyezkedtek el, és most visszakerültek a fővárosba. Milyen lehetett ott ennek a századosnak, meg a fogolytársaknak, meg a katonáknak látni azt, hogy egy fogoly van, akihez odafutnak emberek, és a nyakába ugranak, és csókolgatják, és hálát adnak az Istennek közösen. Milyen lehetett? Egészen valami egész más dolog. Látták, hogy Pál nagyon különleges ember. De amikor odaérnek végre Rómába, és ott Pál, ugye a 16. verset még egyszer olvasom, mikor pedig Rómába jutottunk, a százados átadta a foglyokat a testőrsereg fővezérének, Pálnak azonban megengedték, hogy külön lakjék, és ide van írva, tehát ezért nem találtam ki az előbb, az őt őriző vitézzel együtt. Tehát ő továbbra is össze volt láncolva. Szabadság nincs, de lehetősége volt, hogy bárkit fogadhasson. Lőn pedig, hogy 3 nap múlva magához hívatta Pál a zsidók között való főembereket. Hát érdekes dolog. Mikor fogták el Jeruzsálemben Pált? Hát most már vagy 3 éve. Hát 2 évet volt fogságba eleve Félix, illetve előtte a Festus idejében. Tehát már nagyon régen, 3 éve legalább. 3 év alatt Jeruzsálemből nem juthatott volna fel a híre, hogy Pál mennyire ellene van a zsidóságnak, és hogy őt mindenképpen meg kell ölni. Ez a hír nem juthatott fel? Nem lett volna bölcsebb dolog Pál részéről, hogyha egyelőre beviszik, őt úgyis most a császár elé viszik, miért kell neki foglalkozni a zsidó főemberekkel? Ők már úgyis le vannak informálva, ők már úgyis be vannak tájolva, hogy mit csináljanak. Most miért kell velük beszélgetni? Nem volt ebben veszélyes dolog? Értitek, mert miket csináltak ott Jeruzsálemben, meg még Cézáreában is? Nem volt veszélyes, hogy köztük lesz merénylő, vagy ott is fölesküdött valaki, hogy addig nem eszik, amíg meg nem öli Pált? Hát ezt már megtapasztalta Pál. Miért akart ő beszélni a zsidó főemberekkel? Nyilván nem a keresztény főemberekkel, hanem a zsidó főemberekkel. Miért akart ő beszélni? Tessék? Őket akarta megmenteni. Neki nem ellenségei voltak, pedig lehet, hogy volt köztük 3x3-as. Ja, hogy akkor nem volt, mindegy, értitek. Tehát nem a legnagyobb ellenségei voltak neki, honfitársai voltak, akik valami miatt nem fogadták el a kereszténységet. És nem eleve leírta őket, hogy ezekkel szóba se állok? Mert ők a másik oldalon vannak. És ezt mondta, de ezt komolyan is gondolta. Ezt ő komolyan is gondolta. Tehát, ha őt megvetik, ő akkor is nyíltan, szemükbe nézve akar beszélni erről a dologról. És nem takargatja. Hiányzik ez a magatartás közülük. Nagyon hiányzik. Ez a fajta nyíltság. Nem az, hogy kiosztom a másikat. És miért lehetett ilyen nyílt Pál? Mert ő csak Istenben bízott. Ő csak Istentől kért erőt. Kellett ez lelki erő Pálnak? Hogy még mindig meg akarjon halni azokért, akik ilyen aljas módon meg akarták ölni? Tehát magához hivatta Pál a zsidó főembereket, mikor pedig egybegyűltek, mondanékik, atyám, fiai, férfiak, én jól lehet semmit sem vétkeztem a nép ellen, vagy az ősi szokások ellen, mindazáltal foglyul adattam át Jeruzsálemből a rómaiak kezébe. Kik miután kihallgattak, el akartak engem bocsátani, mivel hogy én bennem semmi halálra méltó vétek nincsen. De mivel a zsidók ellene mondtak, kényszerítettem a császárra appellálni, nem mintha az én népem ellen volna valami váda. Ennek okáért hívtalak tehát titeket, hogy lássalak benneteket, és szóljak veletek. Mert az Izraelnek reménységéért vétettem körül elánccal. Úgy belegondoltam, hogy milyen lehetett mindezeket a dolgokat végig hallgatni egy pogány katonának. Nem hiszem el, hogy ez a katona nem tért meg. Nem ír róla a Szentírás, de ezt elképzelni nem tudom. Milyen tapasztalat, milyen élmény lehetett Pállal együtt fogolynak lenni, vagy kísérőjének lenni egy ilyen embernek. Mennyi szeretet sugárzik ebből a beszédből, látjátok? Azért hívtalak, hogy lássalak benneteket. Nem azért, hogy számon kérjelek, nem azért, hogy gyorsan aláírást gyűjtsek tőletek, nem azért, hogy állást foglaljatok. Lássalak titeket. Azok pedig mondának néki, mi te felőled sem levelet nem vettünk Júdeából, sem pedig az atyafiak közül ide jöve valaki nem jelentett vagy szólott te felőled valami rosszat. Igaz-e, amit itt mondtak a zsidó főemberek? Biztos, hogy igaz. Nincs okunk feltételezni, hogy nem mondtak volna igazat. Ki volt az, aki ezeket a rossz híreket megakadályozta? Mert hogy Sátán és a zsidók Tudták, hogy Pált odaviszik Rómába. Mindent elkövettek, hogy lejárassák Pált. Tehát a karaktergyilkosságot gyakorolták, mai modern szóval. Hogy lejáratni, hogy senki szóba ne álljon vele a zsidók részéről. Lehetőleg Néró minél előbb mondja ki a halálos ítéletet rá. Ebbe biztosak lehetünk. Milyen érdekes. Az Isten elforgatja a nemzetek tanácsát. Meghiúsítja a népek gondolatait. Nagyon örülök ennek a gyönyörű szép imateremnek, padlónak. És bízom benne, hogy a jó Isten meg fogja engedni, hogy még sokáig ilyen nyugodt, békés szombaton imádjuk őt, és gondolkodjunk az ő igéje felől. De lehet, hogy ez a vágyam és ez a bizodalmam nem lesz hosszú életű. Nem akarok semmiféle félelmet vagy keserűséget elültetni valakiben, de lehet, hogy szétesik a közösség, lehet, hogy nagy bajok lesznek, lehet, hogy kicsit begyorsulnak az események. Nem tudom, mondom, nem vészmadárként akarok beszélni. De amikor úgy néz ki, mert Pál vágyakozott Rómába, és arra számított, hogy majd hirdeti az evangéliumot. Na most valakit fogolyként visznek Rómába, egy pogány katonával összeláncolva, hát most milyen előadást tervezzek én egy ilyen alaphelyzetre? Hogy hívjak embereket, hogy beszéljek velük, értitek? Tehát ez szinte lehetetlenség. És megint Pál azt az eljárást követi, amit eddig is gyakorolt, először a zsidó honfitársait szólítja meg. Még akkor is, hogyha nincs esélye. Tudjátok, hogy egyre fényesebben kellene, hogy ragyogjon a szemünk előtt az Efézusi Levél második fejezet 10. verse. Teremtetvén általa jó cselekedetekre, és ne felejtsük el, Isten teremtett minket. Milyen célból, hogy róla tegyünk bizonyságot? Miért? Azért, hogy mi megtanuljunk úgy élni, ahogyan ő él, hitáltal megváltozzunk, elhagyjuk a bűnt. Teremtetvén, miért teremtő erő kell ahhoz, hogy ami emberi természetünk meghaljon végleg, és hogyne? Ennél kisebb erő nem elég. Teremtetvén által a jó cselekedetekre, amiket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Mi lenne, ha értenék a számítógéphez, jól lenne egyszer érteni, így, hogy nem értek, így is valamit sikerült összebarkácsolnom, így ilyen messziről is látszik, hogy egy szép színes kis meghívó. Nem ettől fognak eljönni az emberek. Persze azért tegyünk meg mindent. Mi annyi mindent megpróbálunk megtenni evangelizációért, hogy emberek jöjjenek el. De tudjátok, hogyha az Isten készít el egy evangelizációt, az mennyivel hatékonyabb. Hogy amikor előre elkészíti, nekünk meg már csak járni kéne benne. Most Pál ezt teszi, mert amikor megtudta, hogy nem hallott róla semmi rosszat, hallottak Pálról, de rosszat nem hallottak. Akarnok azért tőled hallani, micsoda értelemben vagy. Mert a felekezet felől tudva van előttünk, hogy mindenütt ellene mondanak. Tehát mit mondtak a római zsidó főemberek? Akarunk tőled hallani. Na most képzeljétek el, mikor éppen erről beszélek, hogy az Isten elkészít jó cselekedetet, hogy azokban járjunk. Én annyira szeretnék előadásokat tartani lehetőleg minél több helyen, és egyre kevesebb lehetőség van rá. És nem tudunk igazán újabb helyet találni, meg nehéz újabb embereket elérni. És most meg emberek azt mondják Pálnak, hogy most pedig beszélj, mert kíváncsi vagyok rá. Na most én magam beleéltem ebbe a helyzetbe, tudjátok, mit tettem volna én? Azonnal elkezdtem volna beszélni, abban a pillanatban. Nézzük meg, mit tett Pál. Kitűzvén tehát nékik egy napot. Értitek? Szóval megint, most magamat lepleztem le ebben a helyzetben, értek, hogy ilyenek vagyunk. Mikor végre megkérdez valaki, akkor gondolkodás nélkül úgy leöntjük. És aztán néha az evangélium úgy hat az ilyen emberekre, mint amikor az egri nők a törököket öntögették forró szurokkal. Szóval hát nem mindegy. Tehát azért, mert kérdeztek, akkor nem biztos, hogy most ajtóstól nekik kell dönt. Legyen felkészülve mindenki. Legyen ott mindenki, aki valóban kíváncsi ezekre a kérdésekre. Ők maguk is tanakodjanak, hogy most milyen kérdéseket beszéljünk meg. Mire vagyunk kíváncsiak? Legyen ideje az Isten szent lelkének, mert ő megtenni egy pillanat alatt is, de mennyivel értékesebb az, amikor valakik végig gondolják. Kitűzött egy időt, közeledik az idő. Az emberek, na most mit fog mondani Pál? Mert hallottuk, hogy ő nem akarja, hogy körülmetélkedjenek. Hallottuk, és a többi. Mit fog mondani? Mit mond Krisztusról? Valóban csaló volt? Vagy tényleg megváltó volt? Az emberek utána néztek dolgoknak. Minek van értelme? Előlettek készítve. Egészen más, amikor előkészített lelkek mennek el egy ilyen előadásra, vagy egy ilyen megnyilatkozásra, mint az, hogy spontán. Van, mikor a spontanitásnak van rendkívül fontos szerepe. De ez nem az a helyzet volt. Kitűzvén tehát nekik egy napot, eljöttek hozzá szállásra többen, kiknek nagy bizonyságtétellel szólott az Istennek országa felől, igyekezvén elhitetni ővelük a Jézus felől való dolgokat, úgy a Mózes törvényéből, mint a prófétákból, reggeltől fogva mind estélig. Ez a megjegyzése itt a Szentírásnak, amelyik azt mondja, hogy Jézus felől való dolgokat Mózestől, mind a prófétáktól, reggeltől fogva estvélig. Mit gondoltok itt? Pál említhette azt, hogy ő elragadtott ott a harmadik égig, és személyesen beszélt Istennel? Említette azt? Nem. Tehát ő nem arra hivatkozott, hogy ő milyen különleges ember. Ő Jézusról beszélt. És az írásokból. Ő a Bibliából. Zsidó emberekkel van dolga. Őket az írásból kell meggyőzni. Értitek? Tehát nagyon-nagyon fontos dolog. Némelyek hittek az ő beszédének, mások nem hittek. Természetesen ez így van. Némelyek hittek, mások nem hittek. Mivel pedig nem egyeztek meg egymással, eloszlottak, miután Pál ez egy szót mondá, jól szólott a Szentlélek Ézsaiás próféta által a mi atyáinknak mondván, eredj el a néphez és mondd, halván halljatok és ne értsetek, és nézvén nézzetek és ne lássatok. Mert megkövéredett a népnek szíve, és füleikkel nehezen hallanak, és szemeiket behunják, hogy szemeikkel ne lássanak, füleikkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Legyen azért néktek tudtotokra, hogy a pogány népeknek küldetett az Istennek ez üdvözítése, és ők meg is hallgatják. És mikor ezeket mondotta, elmentek a zsidók maguk között sokat vetekedve. Emlékeztek rá, hogy Istvánt, amikor megkövezik, mi volt az utolsó csepp a pohárban, amikor István beszélt? Tessék? Nem, az már nem, az már akkor már vitték, akkor már ráncigálták ki, hanem mikor eldöntötték, hogy megkövezik. Tehát amikor fogokat csikorgatva rárontottak. Hogy a pogányokat fogja megtéríteni az Isten. Emlékeztek? És amikor Pál beszélt a Jeruzsálem lépcsőjén, pogány. És Péter, pogány. Tehát mindig ez volt az utolsó gyufaszál, azt mondanánk a zsidóknál, hogy a pogány. Ezt nem bírták elviselni. Tehát sok minden mást meghallgattak, de hogy a pogányokat meg akarja menteni az Isten. A másik oldalt. Az igazság, hogy ma reggelig nem tudtam eldönteni, miről beszéljek nektek. A másik az az lett volna, hogy a gadarai megszállottal, amikor átmennek a túlsó partra, másik partra. A túlsó part. Oda zsidó ember nem tette be a lábát. Ott azok a törzsek voltak, azok a népek voltak, akiket ki kellett volna írtaniuk, amit Mózes 5. könyve 7. fejezetében olvasunk, az a 7 nép. És a tanítványok hát alig akartak átmenni. Oda? Hát ott ördögtől megszállott emberek vannak. Figyelmeztették Jézust. Oda még zsidó ember nem tette be a lábát a Dekapolisz környékére. És a 30-valahány éves fiatal emberek kénytelenek voltak követni Jézust, mert ment át. És képzeljétek el, mi volt az első látványuk? Ott volt két megszállott. Egy szót se olvasunk ott Jézusról, hogy mit tett, mit nem tett. Elviselhetetlen volt a zsidónak, hogy aki a túloldalon van, abból még lehet valami. Ja, most mást értettél ez alatt? Elviselhetetlen, hogy aki a túloldalon van, ő vele is az Isten lehet. És őt is meg akarja menteni az Isten. És ki van a túloldalon? És mikor ezeket mondotta, elmentek a zsidók maguk között sokat vetekedve. Én azt láttam, hogy Istvánt emiatt megkövezték, hogy Péternek tanúkkal kellett igazolni, hogy nem történt semmi egyéb dolog, hogy és a többi, és a többi. Ugye? Rengetegszer ez volt az utolsó szál, vagy az utolsó. Miért nem rontottak neki Pálnak? Mert az Isten nem engedte meg. És nem lesöpörték a gondolatait. És nem lesöpörték a gondolatait. Nem úgy voltak, hogy amikor Pál szól, ó, mind a kettő ugyanezt mondja. Hanem meghallgatták. És rájöttek, nem tudták megemészteni, nem tudták elfogadni, de nem azt mondták, hogy akkor Pált megöljük. Mert az Isten nem engedte meg. Ilyen válságos helyzetekre ezek szerint miben kell nekünk megerősödni? Fontos dolog az igazság. De még fontosabb a bizalom az Istenben, és az ellenség szeretete. Nem az atyám fia szeretete, az jóval alacsonyabb szint. Maradt pedig Pál két egész esztendig az ő tulajdon bérelt szállásán, és mindazokat befogadta, akik őhozzá mentek. Prédikálván az Istennek országát, és tanítván az Úr Jézus Krisztus felől való dolgokat, teljes bátorsággal, minden tiltás nélkül. Fantasztikus. Egy vitézzel összebilincselve. Egy vitézzel összebilincselve. Kedves gyülekezet, Jézus eljövetele nagyon közel van. És Jézus eljövetelét meg kell, hogy előzzék megrázó események. Embernek fia őrálló adtalak, hogy látod jönni a fegyvert, meginted a népet, ismeritek jól. És mi nem intettük meg a népet. A délutáni órán szeretném, hogyha végigtekintenénk ebből a szempontból Jelenések 13. fejezetét, a nagy küzdelemmel összevetve. Akkor támad fel az igazi üldözés, amikor a harmadik angyal üzenete felhangzik. És akkor a leglehetetlenebb helyzetekből fognak előkerülni olyan emberek, akik a harmadik angyal üzenete szerint élnek, és azt hirdetik. És ez lesz a nagy evangélium hirdetés. És ez még nem történt meg. Mi a legfontosabb? Az Istenbe vetett bizalom, és a hittestvéreim, családtagjaim, az emberek, a feljebb valók, az ellenség, a sátántól megszállott, iránti, elkötelezett, önfeláldozó szeretet. Ez mindennél fontosabb. Mert ha ez nincs meg bennünk, ha mi előre elkezdjük húzigálni ki a konkolyt, pedig világosan megmondta az Úr, hogy nem húzhatjuk ki, azt még csak nem is győztes emberekre, hanem egyenesen az angyalokra bízta. Én kívánom, hogy gondolkodjunk úgy, mint Pál. Mi mindent magának tulajdoníthatott volna Pál ebben a gazdag élettörténetben, amiről most az utolsó sorokat olvastuk, bár hát még ezután ír leveleket, tudjátok, még sok minden történik Pállal a haláláig. Mi mindent írhatott volna magának? Pál a farizeusok között nagyon sokaknál sokkal külön volt. Biztosak lehetünk benne. Ő ilyen Nikodémus arimatéi József minőségű farizeus lehetett. Ő neki a farizeusi szigorított törvényekkel együtt tulajdonképpen úgy ránézésre olyan jó embernek kellett lennie. Hát ő neki hit nélkül majdnem működött a hit általi megazulás. Most csináltam a fából vaskarikát, de talán értitek. Ő cselekedetekből, mert ezt olvasom a Filippi levél 3. fejezetében, amin azért mindig fönnakadok én magam is, hogy írja ugye, hogy üldöztem az egyházat, mert buzgó voltam, de azt is írja, hogy törvénybeli igazság tekintetében fethetetlen. Illik így mondanunk, hogy a farizeusi törvények tekintetében, én azért ezt nem tenném hozzá. Pál lelkesedett az Isten törvényéért, csak nem értette. Tehát ő korábban sem az Isten törvénye ellen volt. Mondom, külön volt a társainál. És mit csinált ezzel az eddigi életvitelével, hogy törvénybeli igazság tekintetében fethetetlen volt? kárnak és szemétnek ítélte. És az a Pál, aki így tudta szeretni a fogolytársait, így tudta szeretni az ellenségeit, hogy ott Jeruzsálemben a lépcsőn állva visszafordul, pedig örülhetett volna, hogy végre beviszik biztos helyre. És még ott is meg akarta szólítani az atyafiait. Itt is rögtön Rómában először hivatja a főembereket, akiktől semmi jót nem várhatott volna. És mennyi kudarc érte Pált, és a többi, és a többi. Ez nem a Pál ügye volt. Ez az Isten ügye volt. És ez Pál nagyon jól tudta. És ez a Pál itt Róma börtönében is azt mondja, mert ezután írja a Filippi levelet. Én nem mondom, hogy tökéletes volnék, vagy hogy már elértem. Mi szeretnénk olyan lenni, mint Pál. De megnyugtat bennünket Pál, igyekezem is, hogy elérjem. Amik előttem vannak, annak neki dőlvén. Amik hátam mögött vannak, azokat elfelejtvén, célegyenest igyekezzem a Krisztus Jézusnak onnét felülről való elhívása jutalmára, és akik tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk. Én szívemből kívánom, hogy így tekintsünk az evangéliumra, így tekintsünk az evangélium munkájára, így tekintsünk minden emberre, azokra is, akik velünk egyetértenek, és azokra is, akikkel nem vagyunk jó viszonyban. Hogy mindenkit meg akar menteni az Úr. És ne rémüljünk meg a körülményektől. Mert Pál legfényesebb bizonságtevéseit éppen Rómában tudta elvégezni. Én kívánom, hogy ez valóság legyen mindegyikünk életében. Amen. Hálás szívvel köszönjük, mennyei atyánk, hogy Pál apostol megpróbáltatásainak leírásában teljesen világosan előttünk van, hogy te milyen hatalmasan cselekszel, és milyen hatalmas tetteket tudsz végrehajtani annak az embernek az életében, a környezetében, aki valóban átadja teljes életét neked, és csak neked akar szolgálni. Köszönjük Pál példáját. Köszönjük mindazok példáját, akik hozzá hasonlóan valóban egyetlen dolgot tartottak a legfontosabbnak, hogy a megváltóról hitelesen tudjanak beszélni. És éppen ezért leginkább köszönjük mennyei atyánk, ami megváltónkat neked, hiszen te adtad oda nekünk és értünk, és te mutattad be az ő életében, hogy amennyire ő odaszánta az életét, az isteni lényét, azért, hogy megszabadulhassunk. Csak az ugyanilyen odaszánás és az ugyanilyen bizalom irántad segíthet rajtunk, hogy te valóban meg is szabadíthass. Segíts Istenünk, hogy felbátorítsanak ezek a gondolatok, ez a történet maga is, hogy mi is megnyerjük életünk igazi értelmét és igazi célját, ami már teljesen függetlenné tud válni mindenféle körülménytől és mindenféle szorító körülménytől. Segíts Istenünk, hogy bárcsak igazi eszközök lehetnénk a te kezedben, hogy sok-sok ember ismerhetné meg a te szerető lényedet, és sok-sok ember nyerhetne igazi életcélt. Megváltónkért kérjük ezt tőled. Amen.